mondunk, szólt a nóta, most mi mégis elválunk. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Jót mulattunk, szólt a nóta, most mi mégis elválunk. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődött az advent, a Jézus születéséig, karácsonyig tartó 4 hetes időszak, mely a lelki felkészülésen és várakozó időszakon kívül a liturgikus egyházi év kezdetét is jelenti. Advent a lelki megtisztulás időszaka, a bennünk rejlő béke és szeretet megerősítése. Várakozunk 4 héten át azért, hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk, hogy méltó módon tudjuk befogadni a kisgyermekként közénk érkező Istent. A december 15-én életbe lépő új vasúti menetrendben jóval kevesebb változással kell számolni, mint korábban, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, néhány napon belül befejeződik a következő évi menetrendi adatok betöltése a MÁV applikációba, a jegy.mav.hu oldalra és az Emma menetrendi keresőbe. Kiemelte, a vasúttársaság célja az volt, hogy a következő évtől ne kelljen új menetrendet megtanulni. Ennek érdekében a menetrendben csak néhány technikai módosítást tettek. 1-2 perccel változik a járatok indulási ideje. Továbbra is stabilan magas a hazai foglalkoztatottság. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján 2024. októberében közel 4,7 millióan dolgoztak, azaz immáron több mint egy éve tartósan magas szinten 4 millió 700 ezer körül mozog a foglalkoztatottak száma. Varga Mihályt jelöli a Magyar Nemzeti Bank élére a jövő márciusban távozó Matolcsy György után a kormányfő. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt mondta, a pénzügyminiszter elfogadta a felkérést és ígéretet tett arra, hogy jövőbeni munkájával is Magyarország stabilitását és gyarapodását szolgálja. Az MBH Bank is áthárítja a lakossági ügyfelekre a tranzakciós illetéket. Korábban az OTP, a KNTH, a Raiffeisen, a CIB, valamint az UniCredit Bank is bejelentette a díjemelést. December 2-án egész nap torlódásokra kell számítani a Győr felé vezető oldalon. Az Annahegyi pihenőnél egy megszűnt étterem hirdető oszlopát bontják le, ezért az M0-ás autóút külső sávját lezárják a Győr felé vezető oldalon. Ugyanakkor a parkolóba a kihajtás a munkálatok ideje alatt is biztosított lesz. A bontás hétfő reggel 9 órától várhatóan 17 óráig tart. A Magyar Közút ZRT azt kéri a járművezetőktől, hogy még indulás előtt tájékozódjanak a korlátozásokhoz kapcsolódó forgalmi helyzetről az Útinform weboldalán, illetve a navigációs autós alkalmazásokon. A kormány a kamatstop meghosszabbításáról döntött, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az intézkedés újabb fél évvel 2025. június 30-áig védi tovább a családokat. A kamatstop jelenleg 291 000 jelzálog hitel esetén nyújt védelmet a kamatterhek drasztikus megemelkedése ellen. Legkésőbb december 2-áig hétfőig lehet jelentkezni a középfokú felvételi januári központi írásbeli vizsgáira, tájékoztatott az oktatási hivatal. A közlemény szerint a jelentkezést abba a középiskolába kell benyújtani, amelyikben a tanuló a vizsgát megkívánja írni. A középfokú iskolák már korábban közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket indítanak a 2025-2026-os tanévben. Idén 543 középiskola, az érintett intézmények 48%-a írta elő, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók vegyenek részt a központi írásbeliken. Híreink végén az időjárásról. A köd nagy része feloszlik, de kisebb körzetekben akár tartósabban is megmaradhat. Délnyugaton csökken a felhőzet, így az ország legnagyobb részén derült napos idő várható. Csapadékra nem kell készülni. A változó irányú szél gyenge, mérsékelt marad. Kora délutánra jellemzően 7 és 12 fok közé melegszik fel a levegő, de a tartósabban borult ködös tájakon jóval hidegebb lehet.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a dobótérre és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen.
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle, Gerva Zóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. A mai adásban folytatjuk múlt heti műsorunkat, melyben egy egerszalóki édesanyja osztja meg történetét. Két fia Duchenne-féle disztrófiával, vagyis izomsorvadással küzd. E betegséget egy genetikai hiba okozza, és korai halálozással jár. Hazánkban azonban egyelőre nem elérhető a szükséges terápia. Külföldi államokban igen, ott azonban óriási összegekért lehetne csak igénybe venni. Alapítványon keresztül gyűjtenek a fiataloknak, a célösszeg azonban még nagyon messze van. A mai adásban szó lesz arról, hogyan zajlanak a mindennapok, miként fordulnak feléjük az emberek, a fiúk kortársai, de arról is, hogyan lehet segíteni őket. Ha tehetik, tartsanak velünk! Ki az, aki önnek segített? Mondjuk abban, hogy egyáltalán a diagnózist ugye fel tudja fogni az ember épésszel?
Jaj, hát abban senki. Tehát most erről volt már szó, beszéltünk arról, hogy kapnának-e a szülők esetleg valamilyen pszichés támogatást. Ó, nem. Van, a gyerekklinikákon van pszichológus, van, a ritka betegségek intézeténél is van pszichológus, én még személyesen nem találkoztam velük, de a többi szülő sem.
A fiúk egyébként így a mindennapokban milyen segítségre szorulnak? Vagy ők egyébként eléggé önellátóak ilyen szempontból?
Hát azért nem úgy, mint a 17 évesek. Tehát egy 17 éves gyerektől én azt gondolom, hogy normálisan elvárható, hogy kitakarítja a szobáját, elmosogat maga után, berakja a mosógépet, kiveszi a mosógépet. Tehát egy családban azért a munka, a feladatok azért kell, hát nálunk ilyenről azért szó nincs. Tehát ők igazából egy kancsó vizet nem tudnak megemelni, hogy megtöltsék a poharukat. Tehát azért én már eleve, tehát van egy rutinunk már nyilvánvalóan, vagy kevesebb vizet töltök a kancsóba, és tud magának tölteni, de amiben tud segíteni, megteríti az asztalt például, készíti magának a gyógyszereket, elindítja magának azokat az eszközöket, amik mondjuk az ő dolgait segítik. Ugye a kerekes iskolatáskát tudja húzni. Hát lépcsőzni már nem kéne. Nyilván nekünk elsődleges szempont az volt, hogy lift, és utána az, hogy angol nyelvtudás legyen, mert hogy például ez nekünk nagyon nagy segítség, hogy ha jól megtanulnak angolul, hiszen a terápiákban én örülnék, hogyha ők tudnának kommunikálni személyesen az orvosokkal.
Látszik egyébként valamilyen reménysugár, hogy akár mondjuk az, hogy Európában hamarosan elfogadják ezt a terápiát, vagy arra vonatkozóan, hogy összegyűlik ez a pénz. De hogyha összegyűlik, és ők megkapják ezt a terápiát, akkor nekik milyen javulás lesz tapasztalható?
Az biztos, hogy mi azért sietnénk nagyon, mert hogy még áll és még járóképes, hogy ezt az állapotot megtartani. Tehát az, hogy vannak arra, ugye a kísérletnek nagyon sok mindennek meg kell felelni egy gyógyszerkísérletnek ahhoz, hogy abból gyógyszer legyen. Ott azért rengeteg leírás van, és lehet arra is van százalékos eredmény, hogy hány százalékban nő az izom termelés. Tehát, hogy ugye még az is megjelenik, hogy izom is termelődhetett. Nem csak az, hogy megáll a romlás, hanem hogy termelődik az izom.
Egy ilyen proaktív folyamat is.
Igen, tehát én igazából csak a jóban bízok. Hát egyébként nem csinálnám az alapítványt, nem ülnék most itt a rádióban. Tehát csak abban bízok, hogy ez ha már a Jóisten ide tette elénk ennek a terápiának a lehetőségét. Hát az nem véletlenül került ide. Akkor nekünk azzal élni kell. Persze tudva a mellékhatásokat, vagy tudva a kockázatot. Hú, hogy ne, hát...
Milyen kockázatokat rejt magában?
Hát ugye, akkor egy kicsit a génterápiáról így próbálnék konyha nyelven egyszerűen beszélni. Tehát a génterápia egyébként egy zseniális találmány, ugyanis a sejtekben, ugye minden sejtben ott van az emberre jellemző, arra az egyénre jellemző génállomány. A vírusok azok, amik a sejtfalon áttörve képesek abba egy kis kavart okozni. És ez ugye eddig lehet az, hogy hú, hát ez egy betegség, de okos az orvostudomány, mert azt mondta, hogy hát hogyha ezekre a vírusokra mi rápakoljuk ezt az disztrofint, vagy legalább annak egy részét, egy mikrodisztrofint, mert ugye egy hosszú gén, hát nem bírja el a vírus, tehát ezek nem ilyen serpa vírusok, hanem ezek ilyen furcsa vírusok, tehát megtördelték ezt a gén több szakaszra, és ezt elnevezték mikrodisztrofinnek. Most rápakolják a vírusra, most hány sejtje van egy embernek, tudjuk? Hát sok milliárd. Ugyanannyi vírust be kell vinni. És egy infúzióban ezt a milliárdnyi vírust hátán a kis batyúval beviszik a szervezetbe, és ő ott elkezd dolgozni. Az immunrendszerünk meg így elképzelem, hogy így kapkodja a fejét, hogy hát mi ez? Hogy került ide ez a sok milliárdnyi vírus? Milyen immunválaszt ad a szervezet? Hát nyilván, ha gyógyszer lett belőle, azért erre próbáltak odafigyelni, és ezért óvatosak az életkori kiterjesztéssel, mert hogy ugye testsúlyra nézik. Na most egy 4 éves gyerek, mondjuk 10 kiló, nem tudom, legyen 10 kiló egy 4 éves.
Talán egy kicsit több.
Már nem emlékszem. Az én 2 fiam nincs 30 kiló, hiszen 130 centisek és vékonykák. Nekik minimum 3-szor annyi vírust kell bejuttatni a szervezetükbe, mint a kisebbeknek. Tehát, de én azt gondolom, hogy tud ez működni. Az orvostudomány is ezt gondolhatja, hogy tud ez működni, hiszen Amerikában június közepén kiterjesztették a korosztályt, tehát nem csak 4 éves korig adható ez a hatóanyag, hanem a fölött is. És mi ebbe a kiterjesztett korosztályba pont beleférünk. Tehát itt azért lenne jó nekünk nagyon gyorsan ez a lehetőség, mert főleg az idősebb gyereknél, mert akkor a fiatalabbiknál még ott tudunk időt nyerni, de a nagynál már nem. Tehát itt azért megy a matek rendesen, tehát itt a stratégia az állandóan forog, hogy milyen forgatókönyv szerint működjön ez a történet. Nyilván ezért óvatosak az orvosok, nyilván ezért tart sokáig egy engedélyezés, nyilván ezért tart évekig egy study, egy ilyen gyógyszerkísérlet. Egyébként félelmetes, ugyanakkor gyönyörű.
Hogyan viszonyulnak a környezetükben lévők, akár az iskolában, akár kint az utcán, hogyan viszonyulnak hozzájuk?
Miután 2 jófej gyerekről beszélünk, barátkozók, kedvesek, nyitottak, érdeklődőek, nagyon jól tudnak beszélni, nagyon kedveltek az én gyermekeim, én ezt látom. Pozitívan, tehát én összefoglalva azt mondom, pozitívan viszonyul abszolút hozzánk a környezet, és van, aki mer segítő szándékkal is lenni. Tehát
ez fontos, ez a mer szócska, hogy igen. Ezért nem mindig akarnak, vagy mernek segíteni.
Nem, mert ugye könnyebb elfordulni, és azt mondani, hogy jó, hát legyen ez az ő gondjuk, nagyon sajnálom őket, de hát nem veszem föl magamra. Én ezt is megértem, én mindig elmondom, hogy ha nekem nem 2 dűsenes gyerekem lenne, abszolút nem tudnám azt, hogy ez miről szól, abszolút nem tudnám átérezni egy ilyen nehézséggel küzdő család életét. Hát benne vagyok, most már tudom, hogy ez miről szól, és úgy nagyjából mindenkit szeretnék meggyőzni arról, hogy nyugodtan szabad hozzánk szólni, nyugodtan szabad önjárónak lenni, tehát ha valaki ismer egy nagyon gazdag amerikai nagybácsit, írjon, nyugodtan írjon neki, adja meg a mi adatainkat, hívjanak
fel. El is fogjuk mondani mindenképpen a műsor végén.
Meg is beszélem, az amerikai nagybácsival is megbeszélem, hogy mi itt a helyzet. Nyilván itt a tréfát félretéve, tehát azért ez egy zsebben nyúlós történet.
Édesanyaként, vagy akár mondhatom úgy, hogy szülőként, banálisnak tűnhet ugyan a kérdés, de hogy mi jelentette a legnagyobb kihívást ebben a helyzetben?
Hát ezt még múlt időben nem tudnám mondani. Tehát ez napi szinten küzdök. Tehát én minden reggel olyan vagyok, mint egy számítógép, hogy bekapcsolom magam reggel, és azért kell egy kis idő, hogy az operációs rendszer felálljon. Tehát ez nem egy egyszerű történet. De a humor az nagyon fontos, hogy legyen, és rálássunk erre a történetre, de hát 2 másodperc alatt képes könyvbe lábadni a szemem. Tehát ez egy nehéz történet, ez egy folyamatos küzdés. Főleg azt látva, hogy a múlt héten még föl tudott egyenesedni lehajlásból a gyerekem, most meg nem biztos, hogy tud. Tehát, hogy folyamatosan látni a romlást, na az egy örök küzdés.
Őszintén szólva azon gondolkodtam így a beszélgetés alatt, hogy vajon ön vagy én fogok-e bepárásodni a szemünk?
Jaj, hát itt úsznak itt a kontaktlencsék, kérem, de hát lehet ezt kezelni, meg lehet ezt tanulni.
Hogyan tovább akkor így a mindennapokban? Most várják ezt az összeget, hogy mindenképpen összejöjjön, és az amerikai gazdag nagybácsi jelentkezzen. És egyébként lehet valahogy segíteni akár petíciókkal ezt a folyamatot, hogy hamarabb, hát ha engedélyezik itthon, vagy hát az Európai Unióban?
Hát az Európai Unióban ott nagyon jó lenne, ha lenne egy olyan épkézláb ember, aki most ezzel foglalkozik, és nem egyéb mással, tehát aki tud odahatni, és lelkén viseli, bár nem vagyok benne biztos, hogy nincs ilyen ember, csak nem ismerjük, vagy nem tudjuk, tehát azért szerintem a világ nyugodtan felkészülhet, vagy a föld lakossága nyugodtan felkészülhet arra, hogy egyre inkább jönnek ezek a ritka betegségek a mi életünkbe, és a tudomány meg már ott tart, hogy képes ezekkel megküzdeni. Tehát én azt gondolom egyébként, hogyha innentől kezdve, hogy tudjuk, hogy van gyógyszer, hogy van megoldás, vagy van kísérlet, akkor az nem önmagáért van.
Főleg, hogy ára is van.
Ja, meg főleg, hogy piaci ára van, tehát ez olyan furcsa, hogy árajánlatot kell kérni egy gyógyszeres terápiára, ez azért a magyar köztudattól messze van, de bizony itt árajánlatot kell kérni. Tehát olyan, mint otthon, amikor hívom a kőművest, és árajánlatot kérek. Nagyon vicces szerintem, olyan emberi ésszel felfoghatatlan. És egyébként ez mutatja azt, hogy azért Magyarországon az, hogy gyakorlatilag kapjuk a gyógyszereket, bemegyünk a patikába, és kapható, vagy kapunk terápiákat, elmegyünk az orvoshoz, és fölírja nekünk, hogy azért ez egy kivételes helyzet, hogy hozzáteszem, mert van ilyen is, hogy piaci áron van a gyógyszer bizony.
Beszéljünk akkor arról, hogy aki szeretne, az hogyan és hova tud segíteni.
Hát aki szeretne, az van egy honlapja az alapítványnak, van e-mail címe az alapítványnak, van Facebook oldala az alapítványnak, Bátor Táltos Alapítvány ez a nevünk, és hogy az internet is szeressen minket, Bátor Táltos neveken érdemes keresgetni, és ott én igyekeztem minden információt nem elrejteni, szembe kitenni jó nagy betűkkel, hogy ne ezen múljon a történet, tehát abszolút elérhető az alapítvány, a Bátor Táltos Alapítvány sok-sok felületen, és akkor ott lehet keresni.
Az anyagi segítségen túl azt is meg szeretném kérdezni, hogy van-e olyan, amiben mondjuk ez a mindennapokat esetleg megkönnyíti, olyan segítség?
Hát tavaly például, hogy Barninak kerekesszékkel kerekedett, az én autóm már kicsi volt. Tehát ott tavaly sikerült egy alapítványt megtalálnom, aki segítségével tudtunk egy nagyobb autót vásárolni. Aztán a gyerek kerekesszék 1,5 millió forint. Most nekünk még csak egy van.
Tehát, hogy ez nem támogatott?
Nem támogatott, de ott is megküzdöttem a hivatallal. De nem kaptunk 100%-os támogatást nyilván. Egyébként úgy működünk, mint egy normális család, tehát ennivalóra, ruhára, tűzifára nekünk van, mert én magam is dolgozok. Igaz, hogy csak 4 órában tudok dolgozni, de dolgozok. Az, hogy az iskolában legyen segítség, az most már szerintem elkerülhetetlen. Tehát ott most már... hogy ha majd mind a két gyerek egy intézménybe jár, én már jeleztem a tankerület felé, hogy kell oda segítő ember, aki a két fiút rendezi, tehát a táskáját húzza.
Itt ápolóra kell gondolni?
Nem, egy pedagógiai asszisztensre kell gondolni. Nem, mindenki adja a segítséget. Én akárhova bekopogtattam eddig, mindenhol azt látom, hogy igen, segítenek. Tehát legyen itt intézményvezető, vagy mindenhol van a segítség. A gyógytornászunk gyakorlatilag már családtag, de ő is ugye nagyon nagy segítség, hogy házhoz jön. Tehát azért mi megpróbáltunk már minden segítséget megszerezni, amit így anyaként, szülőként megtudunk, De hát nyilván egyre kevesebb idő jut nekem is arra, hogy pénzt keressek, tehát sokkal több időt vesznek el most már tőlem ezek a napi teendők. Ugye mondhatni azt is, hogy 4 órában tudok még dolgozni, 4 órában meg sofőr vagyok, meg londiner, meg szakácsnő. Tehát jelen pillanatban ez egy nagyon érdekes, hogy esküszöm, semmi megbántást nem akarok itt, hogy a gyerekeim azért nem ebédelnek az iskolába, mert a tálca ételt nem tudják kivinni maguknak. Ugye?
Tehát, hogy nincs aki segítség.
A hétköznapi segítség. És akkor itt, amikor erről próbáltam írni az alapítvány oldalán, akkor olyan csúnyán válaszolgattak emberek arra, hogy mert milyen iskola ez. Nem az iskolával van baj, bocsánat. Itt egyszerűen valahogy nem gondolnak erre az emberek, hogy egy tálca ételt letenni egy düsenes gyerek elé. Ennyi.
De itt akár a kortársak is tudnának segíteni.
Nyilvánvalóan, persze. Tehát ezért lesz az, hogy megyek majd osztályfőnöki órára, nyíltan fogunk beszélgetni a helyzetről, hogy ez miről szól. Nagyon jó helyzetben vagyunk, mert most, hogy van alapítvány, van ugye az iskolákban a gyerekeknek van ez a kötelező ilyen szociális, nem is tudom milyennek pontos megfogalmazása, tehát ami egy ilyen 50 órát kell teljesíteni, közösségi szolgálat, bocsánat, csak meglett a név, közösségi szolgálat, és én mondtam az igazgató úrnak, hogy az alapítványunkkal, ha az iskola köt szerződést, akkor azok a gyerekek, akik kortársak, akik vállalják az ő segítségüket ott iskolán belül, az alapítványunk ezt az 50 órát le tudja igazolni, hiszen ez egy nagyon fontos dolog. Azt gondolom, hogy az érzékenyítés az valahol egyébként ott kezdődik, hogy a közösségünkbe bekerül egy ilyen gyermek, és érzékenyíteni a mozgáskorlátozott gyerekek irányába is kell, nem pedig egyéb más társadalmi érzékenyítéseket kell végezni.
Pont erre akartam kiukadni, de ezt megelőzte. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
Köszönöm én is.
Sok erőt, kitartást kívánok a folytatáshoz, és várom vissza szeretettel mindenképpen, ha lesznek új információk, vagy bármi segítségnyújtásra van szükség.
Örömmel jövök.
A hallgatóknak pedig mindenképpen elmondom, hogy aki szeretne segíteni és szeretne címet, információt kapni, nyugodtan keresheti rádiónkat. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban egy egerszalóki édesanyát, Pintér Beátát ismerhették meg, aki 2 Duchenne-féle szindrómával, izomsorvadásos betegséggel küzdő fiút nevel. Amennyiben szeretnék hozzásegíteni őket a terápia összegének eléréséhez, szerkesztőségünkön keresztül is fel tudják velük venni a kapcsolatot, vagy keressék fel az alapítvány honlapját, a bátortáltos.hu weboldalt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István és Péderi Zsolt nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió női műsorának minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában. Műsorunkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok! Dr. Pankucsi Márta jogász szociológussal beszélgetek. Mivel magyarázható az, hogy sok a magányos ember a 21. században? Az ön véleménye, a szakember véleménye mi erről?
Igen, hát ez először is társadalmi probléma, hiszen ma Magyarországon fogy a lakosság száma, egyre kevesebben vagyunk, kevés gyerek születik, ami nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy a párkapcsolatok, a stabil párkapcsolatok száma kevés vagy kevesebb, illetve akik párkapcsolatban élnek, házasságban élnek, azok sem vállalnak, nem mernek, nem akarnak több gyereket vállalni. Tehát ha akarjuk, akkor ilyen társadalmi szintű problémaként is közelíthetünk ehhez, sőt, európai probléma is, hiszen milyen érdekes, hogy miközben a Föld a túlnépesedés veszélyével küzd, 100 év alatt meg 4-szereződött a Földön élő embereknek a száma, eközben itt Európában pedig egyre fogy a lakosság, és egyre több konkrét terv születik az Európai Unió szintjén, vagy az egyes államok szintjén arról, hogy más földrészekről migránsok, betelepülők révén, hogy lehet majd biztosítani nagyon durván és csúnyán azt a munkaerőt, aki majd eltart bennünket, hiszen az elöregedő társadalmak csak így tudunk majd valamilyen módon létezni. Legalább ilyen mély probléma az az emberi lelki dráma, ami nagyon sok emberben úgy zajlik, hogy nem talál párt magának, hogy adott esetben nem csak az érintett fiatalok szenvednek ettől, hanem akár az egész család, a környezet is szurkol, próbál segíteni, és én is döbbenten látom akár a rokonságom, akár a tanítványaim körében, hogy helyes, egészséges, szeretetre, szerelemre váró, vágyó lányok, nők, avagy fiúk, férfiak egyedül maradnak, nem találják a párjukat, társukat. És akkor felvetődik a mindennapok szintjén is, hogy miért, hogy lehet ez.
Mi ennek a magyarázata valóban, hiszen egy érdekes kettősség áll fenn, sok az elmagányosodott ember, miközben mindenki a boldogságot és a szerelmet keresi, és szeretne boldogan valakivel együtt leélni egy életet.
Így van, minden ember azt hiszem, hogy tényleg így szeretne élni, és a nemrégiben elhunyt Kopp Máriának a kutatásai sorra azt bizonyították, hogy a fiatalok, a lányok és fiúk egyaránt több gyereket terveznek, mindenki legalább 3 vagy még több gyereket szeretne, aztán később az életük alakul úgy, hogy kevesebb gyereket vállalnak, vagy egyáltalán nem lesz gyerekük, vagy egyáltalán a párjukat sem találják meg. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon drámai, emberi és társadalmi probléma, hogy mi lehet ennek az oka. Szociológusok jelentős része azt mondja, hogy itt a női-férfi szerepeknek a megváltozása tekinthető ilyen oknak, hiszen azáltal, hogy a nők tömegesen munkába álltak, hogy a nők számára nyitottá vált gyakorlatilag minden karrier, minden pálya, ezáltal ők olyan férfi szerepeket vesznek föl, férfi szerepeket vállalnak, amelyek egyrészt háttérbe szorítják bennük ezt a társkereső nőt, másrészt a férfiakat egy kicsit elbizonytalanítják, elrettentik, hiszen ha belegondolunk, a hagyományos férfi elképzelés a nőről, a feleségről, az feltehetően nem egy ilyen nagyon okos, kőkemény, határozott, a világban egyedül is boldogulni képes nő. Csak hogy itt egy borzasztó nagy csapda van, mert egy dolog az, hogy milyen szakmai karriert tudunk befutni, vagy anyagilag mennyire tudunk függetlenné válni, vagy egzisztenciálisan mennyire boldogulunk, vagy akár tanulunk meg autót nem csak vezetni, hanem szerelni, meg zárat javítani. Tehát ez mind-mind fontos, szép szerep, de azért a lelkünk mélyén azt hiszem, hogy mi nők is, és az remélem, hogy talán a férfiak is, alapvetően mégiscsak teljes életet, valódi boldog életet csak egy bensőséges párkapcsolatban tudunk élni, és ez hiányzik az emberek életéből.
Mi akkor itt a csapda?
A csapda az egyrészt lehet, hogy az, amit kollégáim hangsúlyozni szoktak, hogy éppen azért, mert annyi más lehetőség van, egyrészt a karrierépítés, a szakmai boldogulás, másrészt a fogyasztói társadalmak által kínált hívságok, az állandó buli, szórakozás, kikapcsolódás, wellness hétvégék, és nem tudom mi minden, ami pótlékul szolgálhat egy valódi jó kapcsolat helyett, szerintem álpótlékul, de én azt gondolom, hogy nem feltétlenül erről van szó, hogy a fiatalok nem veszik elég komolyan a társkeresést, vagy nem veszik elég komolyan a szerelmet, hanem én abban is egyfajta csapdát látok, amikor túl komolyan veszik, amikor riaszt, most a túl komolyan vevést, ezt úgy értem, hogy riasztónak tartják azt a fajta elköteleződést, ami egy egész életre szól, ami valóban testestől, lelkestől való vállalása a másiknak, és önmagunk teljes odaadása, teljes feltárása. Ez, ha belegondolunk, valóban egy óriási felelősség kockázat, de egy gyönyörűséges, szép felelősség feladat, és lehet, hogy a korábbi korokban, amikor nem ennyire tudatosan, nem ennyire megfontoltan éltek az emberek, akkor ez annyira természetes volt, és simán mindenféle átgondolás nélkül belementek. A mai korban viszont úgy tapasztalom, most ezt lehet a felsőfokú végzettségűek arányának növekedésével magyarázni, vagy lehet sok minden mással magyarázni, hogy talán a fiatalok túl aggályossá váltak ebben, túlzottan tartanak attól, hogy mi lesz, hogyha megsérülnek. Ugye látják maguk körül azt a világot, ahol a házasságuknak nagyjából a fele válással végződik. Ettől rettegnek. Mi lesz akkor, ha teljesen kiszolgáltatja magát, hogyha ő valóban teljes lelkével megy bele egy kapcsolatba, és aztán a másik mégsem, aztán mégis rosszul végződik, és úgy tapasztalom, hogy kialakul emiatt valamiféle ilyen minimalizálási terv, hogy nem is igazán a nagy szerelmet várjuk, nem is igazán a villámlik mennydörög, földrengést támad, ha meglátlak, típusú nagy kapcsolatot, hanem valamiféle minimalizált, amiből túl nagy baj nem lehet, ahol mégiscsak a kettőnk fizetéséből jól el tudunk élni, mégiscsak ketten könnyebben fenntartunk egy lakást, valahogy el leszünk egymással, és hát bizony az ilyen típusú kapcsolatok azok meg vagy össze se jönnek, vagy éppen ezek lesznek a bomlékonyak, ezek lesznek a csalódáshoz vezetők. Tehát én nagyon-nagyon arra biztatnám a fiatalokat, hogy merjék vállalni, választani azt a fajta csodát, amit két ember igazi egymásra találása jelent. Nemrégiben olvastam egy nagyon érdekes megfogalmazását ennek, Márai Sándor az egyik elbeszélésében idézi azt a mítoszt, ami szerint az istenek, amikor az ember teremtették, akkor nem két neműnek teremtették volna, csak valamiért megharagudtak ránk, és ezért ketté vágták az addig együvé tartozó egyetlen lényt. Azóta van férfi és nő, és azóta az így ketté vágott egész keresi egymást, egymásra szeretnének találni. Erről szól az egész életünk. Keressük az igazi párunkat. De azt mondja Márai, hogy ha véletlenül megtaláljuk, akkor meg annyira megrémülünk, hogy gyorsan elfutunk. És én azt gondolom, és a 20. század számos nagy története, filozófiai, művészeti, irodalmi története szól arról, hogy ettől a bizonyos nagy érzéstől, a nagy szerelemtől, a nagy egymásra találástól sokan megriadnak. Lehet olyan példákat hozni, mint Kierkegaard és Regina Olsen szerelme, amikor a filozófus annyira szerelmes a mennyasszonyába, hogy megriad ettől, azt gondolja, hogy talán akkor tesz jót a nőnek, hogyha megmenti ettől a kapcsolattól, hogy ez túl sok lenne, túl nehéz vállalás, nehéz egy filozófus mellett élni. És emiatt úgy dönt, hogy szakítanak, azt hazudja a mennyasszonyának, hogy már nem szereti, és aztán Regina Olsen beletörődik ebbe, hozzámegy egy másik férfihez feleségül, miközben Kierkegaard végig követi egész életén át, át minden részét a szeretett nő életének, de eltitkolja. De még egy ilyen kicsit viccesebb példát hoznék, a Woody Allen filmek egyikében mondja Woody Allennek a párja, egy nő, hogy rettenetes, hogy számodra minden érzés elegendő a szexuális kapcsolathoz, kivéve a szerelmet. Vagyis, hogy mintha egy olyan furcsa világban élnénk, amikor a testiség és minden ilyen felszínes kapcsolat az hamarabb vállalható, akár természetessé válik, akár összeköltözés, összebútorozás, vagy egyészakás kapcsolatok, csak éppen az, ami a legcsodálatosabb része lenne az életünknek, attól sokszor megriadunk, és mi magunk sem merjük azt a párt, azt a társat választani, akivel valóban ilyen egész életre szóló kapcsolat lehetne.
Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor sok a kimondatlan szerelem. az emberek nem merik felvállalni az érzéseiket, és a félelmeknek, ahogy hát ön is említette, számos oka lehet. Mi lehet erre a megoldás? Merjük kimondani a másiknak, hogy szeretjük? Morális teológiából tanította nekem az egyik atya, név szerint dr. Lengyel Gyula atya, hogy minden nap mondjuk el a szeretett embernek, hogy én szeretlek téged. Ez nagyon fontos, ugye?
Így van. Én nagyon nagy örömmel hallom, hogy mostanában a gyermeknevelési szakkönyvek is egyre gyakrabban írják, hogy naponta többször el kell mondani a gyerekünknek, hogy szeretlek. Tehát mindenféle emberi kapcsolatban nagyon fontos lenne, hogy a szeretet az előtérbe kerüljön, kimondásra kerüljön, hogy valóban az a fajta jézusi minta, példa az ne egyfajta elvont szeretetben jelenjen csak meg, hanem a konkrét emberek konkrét mindennapi szeretetében. De hogy miért nincs ez ennek, azt hiszem, hogy van egy nagyon-nagyon súlyos, fájdalmas társadalmi, történelmi oka, legalábbis itt Magyarországon. A 20. században két olyan totalitárius rendszer, olyan diktatúra működött, részben ugye a nemzeti szocializmus, részben az államszocializmus, ami Magyarországon hosszabb, illetve rövidebb ideig megvalósult. Most ezekről a totalitárius rendszerekről sok mindent tanultunk, tudunk, gondolunk, és általában, hogyha ezeknek a lényegéről beszélnek akár a kutatók, tudósok, akkor is azt szokták hangsúlyozni, hogy az erőszakaparátusok előtérbe állítása, a vezérelvűség, hogy ez jelenti ezeknek a rettenetes rendszereknek a lényegét. Van egy amerikai filozófus nő, pontosabban német származású, de Amerikában a New York Egyetem professzora volt, Hannah Arendt. Ő azt mondta, hogy ezeknek a rendszereknek a legbelsőbb lényege az volt, hogy magányossá tették az embert. Mert hogy totális uralmat nem lehet olyan emberek felett gyakorolni, akiknek vannak közösségeik, akiknek vannak társaik, akiknek vannak kapaszkodóik. Totális uralmat csak úgy lehet egy ember élete fölött gyakorolni, hogyha előbb magányossá teszik őt. Na most ez némi ellentmondásnak tűnhet, hiszen éppen a tömegtársadalmakról van szó, mind a nemzeti szocializmus, mind az államszocializmus vonatkozásában, de a magány az nem azonos az egyedüléttel. Éppen tömegben lehetünk a legmagányosabbak, a magányos tömeg, ahogy Rizman írja. Tehát a magánynak a lényege az, hogy elhitették velünk, hogy nem vagyunk fontosak, hogy nem számítunk, hogy nincs saját helyünk a világban. Hogy a magányos ember mindig mindenben a legrosszabbra számít. Na most, hogyha ez így történt a 20. században velünk, mondjuk az én generációmmal, akkor sajnos mi a tudtunkon kívül és az akaratunktól függetlenül ezt a fajta magányosságot nagyon könnyen átadhattuk a gyerekeinknek, a tanítványainknak, a következő generációknak. Úgy tűnik nekem, hogy ma is nagyon-nagyon sok ember magányos abban az értelemben, hogy azt érzi nap mint nap a munkájában, a közlekedésben, a bevásárláskor és az élet minden területén, hogy pótolható vagy, helyettesíthető vagy. Tehát a fogyasztói társadalom is pontosan erre a kaptafára jár, hogy légy olyan, mint a többi, próbálj meg a többiekhez hasonlatossá válni, nem szabad kilógni a sorból, nem igazán te számítasz. Sőt, az nagyon veszélyes, hogyha te a saját lelkedet, a saját valódi egyéniségedet megmutatod más embereknek, hiszen azzal könnyen visszaélhetnek, könnyen belegázolhatnak a lelkedbe. Amíg falakat építünk, amíg távolságot tartunk, addig valamilyen szinten meg tudjuk védeni ezt a belső önmagunkat. Heidegger tanítása szerint, meg hát a keresztény hit szerint is azt gondolom, mindannyiunkban keresnünk kellene a Szentlélek kisugárzott részét, az, ami nekünk jutott, ami bennünk van, hogy tudunk-e a tükörbe úgy nézni, hogy Jézus arcát keressük a saját tükörképünkben. Hát ehhez ugye meg kellene tanulnunk Jézus példáját követő életet élni, hogy azt lássuk magunkban, hogy a Szentlélek kisugárzása az azt jelenti, hogy a saját életemet a Szentlélek templomává tudom varázsolni. Na most megvan-e bennünk ez a bátorság? Merjük-e vállalni ezt a kockázatot, hogy ahelyett, hogy a munkánkat végezzük, a lakásunkat rendben tartjuk, bevásárlunk, rohanunk, nap mint nap végezzük azt a sok-sok tennivalót, ami vár ránk, ehelyett időnként megálljunk, és azzal foglalatoskodjunk, hogy mi is az, amire én hivatott vagyok, mi is az a legjobb dolog, amit valahonnan felülről kapok. Na most attól tartok, hogy addig, amíg erre nem szánjuk rá magunkat, hogy saját magunkban ezt a fajta bennünk rejlő csodát, megismételhetetlen, pótolhatatlan világot bontakoztassuk ki, ha erre mi magunk nem vállalkozunk, addig nehéz elvárni, hogy majd egy másik ember, mondjuk a szerelmünk, úgy tekint ránk, hogy keresi, próbálja megismerni, elsajátítani ezt a bennünk rejlő világot, ezt a csodát, és amíg mi magunk is azt nézzük esetleg a másikban, hogy hány centiméter magas, mennyire vékony vagy nem vékony, helyes vagy nem helyes, ezt keressük, addig viszonylag kicsi az esélye annak, hogy megtaláljuk azt a bizonyos másik felünket, akivel valóban egy életre szóló szép párkapcsolatban tudnánk élni, hogy jó lenne sokkal többet foglalkozni a fiataloknak és a kevésbé fiataloknak önmaguk belső világának az építésével. Fontos lenne, hogy merjék ezt megmutatni legalább azoknak a közel álló embereknek, akik számukra fontosak, és hogy a többi emberben is, hogyha ezt keresnénk, ezt a pótolhatatlan, megismételhetetlen csodát, és ezt megtalálnánk, és erre építenénk egy párkapcsolatot, akkor abból valószínű sokkal tartósabb és boldogabb párkapcsolatok keletkezhetnének, mint amikor felszínesen, külsőségek alapján próbálunk párt, társat választani.
Részben megfogalmaztuk már azt, hogy hogyan is kellene változtatni a felfogásunkon, a dolgokhoz való hozzáállásunkon. Talán megfogalmazhatjuk az beszélgetésünk végén, hogy törekedjünk arra, hogy ne álljunk be a sorba, ne legyünk tömegemberek, hanem egyéniségünket próbáljuk mi magunkon is tudatosítani, hogy egy egyedi, megismételhetetlen, tehetséges, a Jóisten teremtménye vagyok. Milyen üzenete lehet beszélgetésünk végén az általunk elmondottaknak? Egyfajta összegzésre is kérem, és hát természetesen néhány konkrét példa felvetésével arra is kérem, hogy adjunk néhány jó tanácsot a bennünket hallgatóknak.
Azt gondolom, hogy amit helyesen mondott, az lehet az egyik üzenet, hogy higgyük el, hogy hivatottak vagyunk valamire, mindannyian kaptunk olyan talentumokat, amelyekkel jól kell sáfárkodnunk, és akkor fogunk Istennek tetsző életet élni, és talán akkor sikerül egy olyan társadalmat létrehozni, ahol egyre inkább a többi embernek is az Istennek tetsző élet fog tetszeni, és azzal tudunk e világi sikert, elismerést is elérni. Nagyon fontosnak tartom Szent Pálnak azt az üzenetét, amikor azt mondja, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Úr, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Azt hiszem, hogy ez az élet minden területén egy nagyon fontos tanítás, így az emberi kapcsolatok, a párkapcsolatok területén is. Fontos, hogy legyenek közösségeink, hogy legyenek olyan társas kapcsolataink, ahová eljárunk, ahol egyáltalán alkalom van megismerkedni olyan emberekkel, akikkel valamilyen szintű baráti, szerelmi, társas, valamilyen kapcsolat, ami fontos számunkra létrejön. A szerelem az szerintem a legfontosabb része a szerelemnek az, hogy inspirál bennünket. Inspirál pontosan arra, hogy kiteljesítsük azt a csodát, ami bennünk rejlik, azt a világot, ami mindannyiunkban ott szunnyad, de olyan könnyen megfeledkezünk róla. A szerelmünk, hogyha igazán szeret bennünket, és szerencsés esetben mi meg őt szeretjük, akkor a szemében olyannak láthatjuk magunkat, amilyenné válni szeretnénk. Mi még pontosan tudjuk, hogy nem vagyunk olyan szépek, nem vagyunk olyan jók, olyan okosak, de hogyha ő szeret bennünket, akkor már most úgy néz ránk, hogy mi vagyunk számára az a csoda, az a tökéletes lény. És én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb inspiráció, hogy akkor igenis próbáljak meg olyanná válni, hogy ha ő már most olyannak lát, akkor kötelességem, hogy okosabb legyek, hogy jobb legyek, hogy valóban olyan legyek, amilyennek ő lát. Hiszen ebben az elanyagiasodott, fogyasztói, jóléti társadalomban az emberek a boldogságot hajlamosak összetéveszteni az anyagi jóléttel. Holott már nagyon-nagyon régen egy kőkemény közgazdász, bizonyos Adam Smith azt mondta, hogy nekünk embereknek két alapvető, egymással azonos fontosságú szükségletünk van. Az egyik szükségletünk az, hogy a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagiakat megszerezzük, ha tetszik, meglegyen a mindennapi kenyerünk, de azt mondja Smith, hogy ugyanilyen szükségünk van a mindennapi betevő sikerélményre, a megerősítésre, arra, hogy fontosak vagyunk, arra, hogy valamiféle jó rejlik bennünk, és nem akárkitől akarjuk ezt a megerősítést, hanem olyan embertől, vagy emberektől, akik számunkra jelentőséggel bírnak, akik fontosak. Ugye többnyire a szüleink szemében szeretnénk ilyen pozitívan megjelenni, de egy idő múlva, amikor felnőtté válunk, azért is keressük életünk párját, hogy az ő szemeiben tükröződjünk olyannak, amilyenné valóban válni akarunk, és azt hiszem, hogy ez a másik szemében való visszatükröződés, ez az, ami annyira fontos, annyira hiányzik, és hogyha ezt megtaláljuk, akkor az a legnagyobb csoda.
Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológusnak köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott női műsorunkat jövő héten szerdán este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!